Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket. Táplálkozási témáról lesz szó, a gyomor és bélrendszer felépítése és funkciói az a téma, amiről én beszélnék. Élelmiszeripari mérnök a szakmám, és táplálkozás biológiával foglalkozom mintegy 10-12 éve. Szeretnélek benneteket beavatni abba a kis mikrovilágban, ami rendkívül izgalmas, tanulságos, sok-sok tanulságot hordoz, nem beszélve arról, hogy a mindennapi étrendünket, életünket, egészségünket érinti. Van egy olyan mondás, hogy aki nagy dolgokat akar alkotni, annak alaposan el kell mélyedni a részletekben. Tehát semmit nem lehet elnagyoltan csinálni. Ugyanígy van az ember egészségével is. Emlékezem, mikor a H1N1 vírus járvány volt, akkor az emberek kapkodtak fűhöz, fához, és gondolkodtunk, hogy mit kéne írni, akár a honlapunkra is, és gondoltam, megnézem a Magyarországon az autentikus ANTS honlapot, hogy milyen táplálkozást ajánl. Tudjátok, mit írt, amikor az egész Magyarország kérdőjelek között volt, hogy most akkor hogyan erősítsem az immunrendszeremet, van egy életveszélyes új influenzatörzs, mit csináljak, hogy csináljam, vajon milyen irányt mutatott erre a hazai táplálkozás tudomány. A következőt olvastam az ANTS honlapján, hát több oldalon keresztül az oltásokról beszélt, melyik oltást miért, hogyan, melyiket igen, kell-e félni a higanytól, nem kell félni. Majd a legutolsó részben, szinte lábjegyzetben megjegyezte, hogy mellesleg nem árt az egészséges táplálkozás és a sok víz ivása se. Ez volt az a táplálkozási tanács sor, amit az ANTS hát föltett a honlapjára, nem szeretném őket bántani, csak jelzem, hogy innentől kezdve mindenkire rá volt bízva, hogy mit nevez egészséges táplálkozásnak. Van, aki a mangalicazsírt is annak nevezi, van, aki nem. És semmi konkrétum nem volt rajta, borzasztóan hiányzott. Megmondom őszintén, hogy én már annyiszor olvastam azt, hogy táplálkozunk egészségesen, hogy már olyan közhelyé vált, de hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Hogyan kell ezt végrehajtani? Ennek vannak szabályai, ennek konkrét szabályai vannak, hogy ezek mik. Ezt jó elmondani, erről jó beszélgetni. Az ábrán láthatjátok, ahogy egy ember a grafikán étkezik, és ebből a végén cukor lesz. Azok a kis kék gömböcskék, amiket láttok a keringési rendszer sematikus ábráján, ezek a cukrok, ezen belül is a szőlőcukor, ami eljut a sejtekhez, a cellákhoz, és ott energiává alakul át. Mondok egy három betűs szót, ATP. Ismeritek az ATP-t? Adenozin trifoszfát, fantasztikus nagy energiatartalmú vegyület, az emberi szervezet ATP alapú működést folytat, vagyis, ha hiszitek, hanem raktározza az energiát. Érdekes, hogy kézzel fogható módon hogy lehet energiát raktározni, gyűjteni. Az emberi test megtalálta azt a, mondanám inkább úgy, hogy teremtőnk jó voltából, az emberi testben benne vannak azok a módok, ahogy energiát lehet raktározni. Ez egy fantasztikus dolog. Kötésekben, kémiai kötésekben raktározza az emberi test az energiát, elképesztő mennyiségű energiát tud raktározni a szervezet. Tudjátok, hogy aki edzett, az honnan lehet megismerni, hogy valaki edzett? Hát, hogy hosszabb távon tud sportolni, mert a szervezete felépítette azokat a kötésmódokat, ATP raktárakat, hogy mondjuk egyszerre nem csak 1000, hanem mondjuk 3000 métert is lebír futni valaki. Ezek a belső kötésrendszerek, a szervezet jól tanítható ilyen szempontból, és az egészségünk szempontjából egyik legfontosabb rendszerünk, a tápcsatorna, mintegy 8 vagy 9 méter hosszú izmos falú csőrendszer. Attól függ, hogy 8 vagy 9, vagy milyen hosszú, hogy ki milyen magas, milyen testalkatú. Ez alkati kérdés is. Itt láthatjátok ennek az ábráját. Tulajdonképpen a száj ürektől kezdve egészen a bélrendszer végső szakaszáig egy hosszú csőrendszerről van szó, ami egy üzem. Ez az üzem azzal foglalkozik, hogy az elfogyasztott táplálékot felaprítsa, majd emészthetővé tegye, és meg is emésze, föl is szívja, majd a felszívódás után ezek hasznos vannak a sejtekben. Szentgyörgyi Albert egyik mondásának a végét olvashatjátok az ábrán. Környezetünkkel való kapcsolatunkban a legalapvetőbb tényező az étel, mivel a környezetünk az étel formájában hatol be, a szervezetünkben a legközvetlenebbül. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az étkezés az összes életmód tényező közül a legfontosabb. Sajnos a következő ábrám, ugye itt általában az a nehézség, hogy a vetítő és a számítógép összekapcsolásakor információk vesznek el. Nos, ez az ábra, el kell mondjam a szavaimmal, tovább is tépek addig, hogy ne ezt nézzétek. Az éhség és jóllakottság központról szólna. Tudtátok, hogy a vércukorszintünk milyen közvetlenül összefügg, mennyire közvetlenül összefügg az éhség és jóllakottság központunkkal? Tehát akinek leesik a vércukorszintje, az éhes lesz. Akinek a vércukorszintje egyenletes, az hosszú távon bírja, lényegében étel nélkül. Mi történik azzal az emberrel, akinek magas a vércukorszintje? Nem cukorbeteg, hanem mondjuk olyan ételt evett, mondjuk csokoládét, amitől fölment a vércukorszintje. Mi történik? Inzulin termel. Viszont, hogyha valaki olyan ételeket eszik, ami gyorsan megemeli a vércukorszintet, tehát magas a glikémiás indexe, a szervezet, még egyszer mondom, tanítható, nevelhető, és a szervezetet meg is lehet ijeszteni. Az ilyen ételek úgy nevezik, hogy hát egyfajta biológiai sok hatásként működnek. Az inzulin termelő rendszer mit csinál? Túltermeli az inzulint abból a célból, mert nyilván számít a szervezetünk arra, hogy máskor is fogunk csokoládét enni, elég el nem ítélhető módon. És a szervezet hiperinzulinizmust indít el. A hiperinzulinizmus, tehát a túltermelt inzulin miatt átlagszint alá csökken a vércukorszintünk, ami viszonylag gyakoribb éhséget, egyfajta, úgy nevezik ezt, nasolási vágyat, nasolási kényszert fog kiváltani. Az élelmiszeripar jelenleg úgy működik, hogy csak olyan élelmiszert gyártanak szinte, mert ezek az eladhatók, amik nasolási kényszert váltanak ki. Minden olyan élelmiszer, ami nem vált ki nasolási kényszert, csődöt jelent a gyártónak. Mert nem teheti meg a jelenlegi versenyhelyzetben egy gyártó, hogy beállítsa a vércukorszintünket. Neki ez nem hiányzik, nekünk igen. Tehát, ha tegyük fel, van közöttünk egy olyan pék, aki szeretné most a vállalkozását mondjuk a tábor után beindítani. Ajánlom a barna kenyér és a teljes kiörlésű liszt alkalmazását, de hogyha a vállalkozásból szeretne megélni, nem biztos, hogy fog neki sikerülni. A teljes kiörlésű kenyér be fogja állítani az emberek vércukorszintjét, vagyis kevesebb szer fognak tőle vásárolni, mint a friss, finom fehér kenyérből. Jóval kevesebb kenyér fog fogyni, hát nem mondom, hogy csődbe megy, de tulajdonképpen a vállalkozása hát bizony nem fog bevételt hozni. Magyarul az egészséges élelmiszerek gyártóira rájár a rúd, jelenleg, mert az egészséges élelmiszer jellemzője, hogy kevesebb szer és kevesebbet eszünk belőlük. És ennél rosszabbat nem lehet kívánni egy élelmiszeripari cégnek, mint hogy az ő termékét kevésbé vásárolják. Ez az az ellentmondás, amit jelenleg a magyar, és nem csak a magyar, minden nemzet államának át kéne hidalni. És ti is tudjátok, hogy mindenre van megoldás, tehát lehetne dotálni, támogatni olyan élelmiszereket, amelyek gyártása nem jövedelmező, de az állam megtehetné, hogy nem iskola tej akciókat hirdet a Holstein Fries vérségű szarvasmarhák tejéből, amikről most én nem fogok tudni beszélni, de nyilván biztos tudjátok, vagy hallottátok, hogy a túltenyésztett, ugye a tejre túltenyésztett haszonállatok, betegesek, gyengék, és nem csak tumorkeltő vírusokat, hanem egyéb problémákat is hordoznak, felvetnek. Mindezt egy kisiskolás vagy felső tagozatos gyermeknek adva kockázatokat hozunk létre. De miért nem adnak a gyermekeknek mondjuk olívaolajat, hidegen sajtolt olajat, omega-3 kiegészítést, flavonoidokat, miért nem adnak vitamin kiegészítést, citrusféléket, friss gyümölcsöket? Magyarországon vágják ki az ültetvényeket a magyar gazdák. Tudjátok, mennyi ültetvényt vágtak ki? Színes gyümölcs ültetvényeket. Mert senki nem veszi, mert külföldről sokkal olcsóbban be lehet ezeket hozni. Hogyha tényleg a javunkat akarják, akkor ezeket az ültetvényeket meg kellett volna támogatni, csak személyes vélemény, és elképesztő mennyiségű bodza, ribiszke, szeder lével elárasztani az iskolákat. A gyerekek számára a flavonoid fogyasztás, javuló gondolkodást, az agy sejteknek, az agyi ereknek egy olyan tisztulását idézi elő, omega-3-mal kiegészítve, ami mérhető javulást eredményez a gyermekek tanulásában. De ha nem csak a gyerekekről van szó, hanem a felnőttekről is, pláne igaz ez. Szeretnék visszatérni az ábrához, mint egy 9 méter hosszú, ahogy mondtam, csőrendszer, nyelv, a bal szélén, az a kezdet, majd a nyálmirigyek, illetve nyelőcső, gyomor, patkóbél, összenőve a pankreásszal, hasnyálmirigyel, majd nagyon hosszú utazás, ez a vékony bél. Hosszú 5-6 méteres is lehet, majd a vastag bél. A vastag bél a kritikus pontja az emésztő rendszernek, mert onnan valami eltávozik. Mi távozik el a vastag bélben a béltartalomból? A víz, és minden olyan rendszer, amivel a víz eltávozik, mi történik vele, beszárad. A beszáradt rendszer pedig nagyobb töménységben tartalmazza a karcinogén, a toxikus anyagokat, vagyis mérgező hatású. Mivel ezzel párhuzamosan elképesztő mennyiségű 10 a 14-en, el tudjátok képzelni, milyen szám ez? Tehát az egyes után tegyetek 14 nullát. Olyan mennyiségű baktérium él a bélben. Nem mindegy, hogy kik ezek a baktériumok. Ezeknek az összetétele döntően meghatározza a mi egészségünket. Nem csak a számok, az összetételük is fontos. Ha hiszitek, hanem városok vannak a bélben, ugyanis az emberi bélrendszerben egészséges emberben körülbelül 550 mikrobafaj él, 550 féle. Jelenleg Magyarországon és általában a civilizált világban ez összesen maximum 40-50. Tehát 400 faj gyerekkorunkban kipusztul belőlünk, az antibiotikum kezelés és sok egyéb miatt. Ez a 450 faj, tehát attól függ, hogy milyen táj, milyen vidék, milyen ország, ez az 550 faj, hogyha élne, valószínűleg a mi életünk több mint 100 évig tartana. Balkán-félsziget pásztorai, ugye a Balkán-félsziget legelőin probiotikus legelők voltak. Most már nem annyira jellemző ez a kipufogó füst és egyebek miatt, tehát ez a 400-500 faj a legelőkön ott van. Tehát ilyen legelőkön, amit itt kint láttok, hogyha ezt nem érné semmilyen káros hatás, akkor néhány év alatt probiotikus legelővé lehetne alakítani. Most nem mondom, hogy vigyünk joghurtot és öntsük ki a fűre, hát hogyha probiotikus joghurt, probiotikus füvet kapunk, de a lényeg az, hogy mellesleg nem is lenne rossz ötlet, ezek a teljesebb baktériumok, valamire a joghurt is jó, zárójeles megjegyzés, de egyébként a joghurt még a tejtermékek közül viszonylag a legjobb. A probiotikus legelőkön étkező, táplálkozó legelő tehenek, teje egész más. Visszatérek, a Balkán-félsziget pásztori annak köszönhették a több mint 100 éves átlag életkorukat, hogy olyan helyen éltek, ahol a levegő, a napfény, a teljesebb baktériumok megfelelő összetételben voltak jelen. Az emberi testből sajnos a teljesebb baktériumok jó részben kipusztulnak. Ezeket a baktériumokat próbáljuk meg visszatelepíteni úgynevezett probiotikus kultúrákkal. Hadd mondjam el, az egészséges növényi alapú táplálkozás prebiotikus. Mi az a prebiotikus? Ez nem ugyanaz, mint a probiotikus. Most lehet, hogy kicsit gyorsan haladok, de remélem nem túlságosan. A probiotikum az a előbb említett 10 a 14-en mennyiségű egészséges esetben bélbaktérium szám. A prebiotikum pedig azok az anyagok, amik etetik célzottan a hasznos flórát. Lakto- és bifidobaktériumokat. Na most, amikor valaki egészségesen táplálkozik, sok rostot eszik, a rostokat úgy képzeljétek el, mint olyan drótok, amiken a madarak, mondjuk ha mondjuk itt a világi képből indulok ki, madarak tudnak ülni a drótokon, és ott megpihennek. A mikrobák a bélben a rostokon pihennek és szaporodnak. Ha valaki rost hiányosan étkezik, kipusztul a bélflórája, mert nincs hol szaporodjon a laktó és bifidobaktérium. Mondok egy rossz hírt is, sajnos. A rossz bacik viszont elképesztő képességgel rendelkeznek, fel tudnak csatlakozni hosszú ideig a bélfalra. Ez okozza sok esetben a gyulladást is a bélfalon, mert a laktó és bifido borzasztó igényes. A laktó és bifido baktérium nem rendelkezik olyan mértékben a felkapaszkodás képességével a bélbolyhokra, a bélfalra, hanem szegényként kiürül. Egyébként a széklettel távozik. A kóli, a rossz flórák pedig képesek felcsatlakozni, és elég durva dolgokat csinálni. Főleg olyan bélrendszerben, ahol mondom ezt a három élelmiszer gyorsan, fehérliz, sajt, csokoládé, ebből a három élelmiszerből úgynevezett biomassa alakul ki a bélfalon. Tehát még egyszer fehérliszt, és ebből készül, tehát fehér kenyér, és minden, ami ebből készül, csokoládé és sajt, ebből úgynevezett belső bélfodri ilyen biomassa alakul ki belül a bélfalon. Erről majd később lesz szó a béltisztítás kapcsán, mitől kell megtisztulni alapon. És ezekben a biomasszákban a káros flóra, a klosztridium, illetve hát szóval ezek a meglehetősen mérgező fajok, vagy toxikus fajok, ezek szaporodnak a biomasszában, nem tudnak szaporodni a teljesebb baktériumok, meg a bifidobaktériumok, meg a borzasztó válogatósak és igényesek. Kolonizáció. A következő ábrán még nem erről szól, de viszont én erről szeretnék most szólni. A kolonizáció nem más jelent, mint a bélbaktériumok kolóniák képződését, bélbaktérium kolóniák képződését a bélben, vagyis minden baktérium, laktó- és bifidobaktérium kolónia, több tíz ilyen van, a saját mikrokörnyezetében szaporodik. Próbálom ezt most lefordítani még jobban. Tehát, hány méter hosszú a bélrendszer? Igen, az egész tápcsatorna ebből a bélrendszer gyomor után következik, ugye? Mintegy 6 és fél. A lényeg, hogy a bélben elindul egy kolonizáció, ahogy a szó is mutatja, ez azt jelenti, hogy mennek a hasznos baktériumok a bélben, és mindegyik baktérium kiválasztja, hogy ő melyik házban akar lakni, most így magyarul mondom. És ahogy megy a vékony bélben, a vékony bél első részén még sok az oxigén, azt nem igazán szeretik. Ahogy megy a vékony bélben, egyre fogy az oxigén, szeretik az oxigénmentes környezetet az erjesztő flórák, és ahogy fogy az oxigén, és egyre sötétebb van, tulajdonképpen egyre jobb, egyre szebb ingatlanokat találnak ezek a baktériumok maguknak. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a bélben elindul egy ilyen csoportképződés, és ha hiszitek, hanem minden ember bélrendszerében önálló és csak rá jellemző kolonizáció van. Amikor egy orvos fölír egy erős antibiotikum kúrát, az olyan, mint egy háborús bombázás. Az elképesztő. Az olyan, mint amikor egy több tíz éve működő, vagy több, mondjuk több száz éve működő várost, mondjuk a világban, egyszerűen lebombáznak. És akkor lehet újraépíteni az egészet. Tehát akinek a bélrendszerében már fölépül több év alatt, vagy évtized alatt egy nagyon jó kolóniarendszer, és azok olyan vitaminokat és fitoaktívokat termelnek, ami az adott embernek a rák megelőzéshez, a bélműködés, a bélvédelmihez kellenek, ezt egy-egy gyógyszeres kezeléssel úgy ki lehet írtani, hogy tulajdonképpen újabb évek kellenek ahhoz, hogy ez megint kialakuljon. Ezért majdnem azt mondom, minden gyógyszeres kezelés után, ha mondjuk antibiotikumról van szó, majdnem, hogy lehet újrakezdeni a bél felépítését, a bélflóra felépítését. És hát ugye ezért vannak a probiotikumok és mások, de van, ami egyáltalán nem pótolható, mert olyan fontos flórák voltak. Ezért nagyon meg kell gondolni, tudom, hogy gyógyszerekre, mondjuk antibiotikumra végső esetben szükség lehet, de amikor csak lehet, ezért próbáljuk kerülni ezeket. Szájüreg, aprítás, nyár a lelkeverés, keményítőbontás, és a szájban működik egy vegyi üzem, nem egészen vegyi üzem, egy diagnosztikai üzem, tehát tulajdonképpen a száj méri a tömeget, a száj nézi, hogy mennyit eszünk egyszerre, mennyit rágjuk, a kém hatását méri azt, hogy mi van benne, körülbelül milyen a fehérje tartalma, elképesztő gyors módszerek vannak a szájban. Az élelmiszeripari analitika nagyon sok pénzt fordít arra, hogy gyors módszereket alakítson ki. Mennyi ideje van a szájnak, hogy üzenjen a gyomornak? Mennyi ideje van a szájnak? Hát aki gyorsan eszik, az szinte semmi. Tehát megeszem, alig rágom, nyelem le. A gyomor nem tud fölkészülni. Márpedig a szájüregben az a néhány másodperc, mondanám azt majdnem fél perc, egy perc, amíg rágunk, az nem csak azért kell, hogy a nyál hozzá tudjon keveredni, ami egyébként félelmetes és nagyon pozitív, tehát véd a fekélytől a nyál, hanem hogy a gyomornak a szájüreg el tudja küldeni azokat a kémiai üzeneteket, hogy éppen mit eszünk. Amikor valaki étkezés közben iszik, akkor kaotikus lesz az üzenetközvetítés, mert egyszer hígabb, egyszer sűrűbb az étel, amit eszünk. Nagyon izgalmas, amikor pirítóst ajánlanak. A pirítós egészséges? Igen. És amikor valaki pirítóst eszik, oda készít mellé egy pohár, micsodát, mondjuk teját, jó esetben, jó? Teját. Eszi az ember a pirítós, mert jó száraz, hiszen azért pirította meg, hogy jó száraz legyen. Hát ez borzasztó, fullasztó, iszik hozzá jó sok teját. Semmi értelme nem volt a pirítós készítésnek, sőt rosszabbat tettünk, mint ha el se kezdjük pirítani. Mert az a pirítós annyira megszáradt az a keményítő benne, hogy az összes teját felszívja, nem tud már igazán a gyomornak jót adni. Ezért az egészséges az volna, hogy például valaki beteg, és mondjuk könnyű pirítóst ajánlnak neki, akkor először megissza a teját, utána vár egy minimum 30 percet, és lehet, hogy ez most furcsán fog hangozni, a pirítóst eszi meg üresen, illetve zöldségekkel. És a zöldségek, vagy éppen gyümölcsel, és a gyümölcsök tartalmazzák azokat az enzimeket és egyéb anyagokat, amik szükségesek ahhoz, hogy a pirítós jól bontódjon. A szájban különböző nyálmirigyek vannak, az idő hiánya miatt én viszonylag gyorsan el, hogy haladjak, de lesz még lehetőség, gondolom, kérdezésre, beszélgetésre. Most csak annyit említenék, hogy három nyálmirigyünk három különböző típusú nyálat termel. Ezek keverednek. A nyálmirigyek kompjútervezérléssel működnek. Kérdezhetnétek, hogy ez mit jelent, és ki adta ezt a kompjútert. Én egyébként mintegy 13-14 évvel ezelőtt azért jutottam, hogy úgy jutottam el a Bibliához és a Jóisten kérdéshez, mert eljutottam a kompjútervezérelt emberi szervezethez, és nem tudtam megmagyarázni máshogy, minden mai napig nem tudom megmagyarázni máshogy, sem én, sem más azt, hogy a szervezetben olyan automatikák működnek, amik maguktól nem alakulnak ki. Automatizált rendszerek sem évmilliárdok, sem évbilliók alatt nem alakulnak ki. Ismeritek az entrópia egyik elvét? Entrópia, rendezetlenség. Minden magára hagyott rendszer, már ki tudja befejezni, minden magára hagyott rendszer a teljes rendezetlenség felé törekszik. Tehát magyarul minden helyen, ahol rend van, az nem nincs magára hagyva. Az emberi test az egyik legrendezettebb, sőt a legrendezettebb működés a jelenlegi bolygónkon, tehát ezen a Földön. Az emberi test egy olyan rendezett, egy olyan példátlan működés, automatizált, és majd mondom, hogy még mire gondolok, tehát szabályozott, tehát visszacsatolás, feedback is van benne, ami magától nem jöhet létre. Ma már, ha hallottatok már az értelmes tervezés munkacsoportról, értem röviden, értelmes tervezés munkacsoport, nagyon sok komoly szakember, matematikus, fizikus, kémikus, genetikus csatlakozott, mert ezek az emberek rájöttek, elgondolkodtak, hogy ez az emberi szervezet jelenlegi formájában magától, akármennyit is hagyjuk magára, nem jöhet létre. Nos, ugyanez van a nyálmirigyekkel is. A három nyálmirigy kompjútervezérelt módon keverési egyenletet számol. A keverési egyenletet egyetemen körülbelül egy szemeszteren keresztül oktatják. Alig lehet megérteni időnként, de mondjuk van erre egy egyenlet. És nem könnyű keverés számolni. Ugye élelmiszer analitikusok keverési egyenlettel számolnak ki sok mindent. Sőt, a gyümölcslevek, gyümölcsitalok, és szinte minden az iparban keveréssel van számolva, kompjútervezérelt rendszerek. A nyálmirigyek úgy keverik össze a hígabb, közepes és sűrű nyálat. Itt vannak a nyálmirigyek, csak nehezebben látszik az ábrán, tehát fültő, nyelv alatti, állkapocs alatti mirigy, hogy az pontosan az adott ételhez a legoptimálisabb viszkozitásban és minden tekintetben a legoptimálisabb emésztő, keményítőbontó körülményt hozza létre. Mellesleg a nyálban vannak ugye elektrolitok, tehát ugye különböző elemek, alfa-amiláz, ugye ez a ptialin, tehát a keményítőbontó enzim, IgA, IgG, tehát immunerősítő anyagok, lizozim, egy enzim, ami enyhe baktériumölő hatásra rendelkezik, tehát már a nyál fertőtlenít, a gyomorsav előtti részben már a szájban van fertőtlenítés, és a mucin nevű anyag pedig védi a gyomorfalat attól, hogy hosszú távon fekélyek induljanak el a gyomorfalon. A rágás, a bőséges rágás ezért fontos. A gyomor fekét egyébként úgy nevezzük, hogy szikkasztott pékáruval lehet elkerülni a legjobban. Tehát nem savcsökkentőkkel, hanem szikkasztott pékáru friss kenyér, talán nem is gondolja az ember a friss kenyér, nagyon nagy szerepet játszik a gyomorfekély kialakulásában. Nagyon, nagyon szenved tőle a gyomor, és sok savat termel rá. A szikkat, pirított, azért nem mondom, hogy pirítós, mert a pirítós sok embernek a lelkében úgy él, vagy szemelnyire előtt, hogy fogom, bevágom a pirítógépbe, egy perc után pedig kiveszem. Az igazi pirítós nem ilyen. Helyesebben ez a pirítós az más, mert a külseje az kemény, a belseje pedig milyen az a pirítósnak, ennek a pirítósnak, amit most mondtam. Hát bizony elég puha, és ez olyan szafatokban nyeljük le, és nagyon problémákat okozhat. Az igazi szikkasztott pékáru teljes keresztmetszetében átszárad, tehát ropog. És ezért a pirítógépünket mindig úgy állítsuk be, hogy inkább lassú fokozatra, teljesen átszáradjon a kenyér. Vagy pedig amikor a kenyér kisül, tudom, hogy minthogyha tehát, mint ugye kész szódának a szívünkbe a finom friss kenyeret így elbánni velem, le kéne vágni a szeleteket és hagyni száradni. Tehát nem frissen megenni, hanem hagyni kéne szikkadni. Egyébként a szikkadt kenyér nem sokkal kisebb nedvesség tartalma, hanem a keményítő az állás során átalakul, és egy jellegzetes anyag lesz belőle, egy szerkezet, keményítő, egy térhálós keményítő szerkezet, ez adja a szikkadt kenyér értékét. Tehát nehogy azt higgyetek, hogy most mi száraz kenyeret teszünk, ez nem száraz kenyér, hanem a szikkadáskor keményítő átalakulás történik, ezt oktatják, ezt le is kellett rajzolni. Egyetemen sokan nem szeretik ezért az állott vagy szikkadt kenyeret, de az egészséges gyomorhoz ez hozzátartozik. A gyomor fehérjét bont, gyomorsavat termel, tehát csirátlani, és beindítja a gyomor emésztőenzimeinek működését. Viszont fermentáció tilos, ide írtam, tehát a gyomorban nem történhet erjedés. Az emberi szervezet úgy van megalkotva, hogy leállítja a gyomorban a keményítő bontást, mert cukrok a gyomorban nem kerülhetnek. Az erjedést okoz. Ha valaki gyümölcsöt fogyaszt, akkor eszik cukrokat, vagy mézet. De ezekkel az élelmiszerekkel nem eszünk nehéz ételt együtt, mert erjedést indít el a gyomorban, és az hosszú távon nem csak reflux problémákra hajlamosít, hanem felszállva arcüreg, homloküreg, hangszál, ha hiszitek, ha nem a rossz emésztésű ember, ha mondjuk előadó, tehát beszél, stb. Tönkre mehetnek, tehát nem tud úgy beszélni a hangszálai. Nem csak a dohányzás károsítja a hangszálakat, hanem a rossz gyomorműködés is, hiszen a felszálló savak és gázok a hangszálak minőségét tönkre teszik, tönkre tehetik. Jellemző a hangszál polip ilyen esetekben, sorolhatnám. Arcüreg, homloküreg gyulladás, a rossz gyomorműködés megváltoztatja a nyálkahártyák kém hatását, arcüreg, homloküregben és a nyelőcsőben is. A fűszerek, erős fűszerek, csípős fűszerek, hőfok, tehát a forró vagy túl hideg ételek, ecetsav, alkaloidák, tehát a koffein, teobromin és a szénsav károsítja a gyomor nyálkahártyáját, ezért nem használunk csípős fűszereket. A magyar konyha ugye az csípős, forró leveseken alapszik. A legrosszabb, amit tehetünk a gyomorral, ha beleolvastok egy konvencionális, teljesen átlagos szakmai könyvben, azt fogjátok benne olvasni, hogy az a leves egészséges. Mert segíti a második fogás megemésztését. Nem? Ez egy irritációs hatás. A leves agresszív módon hat a gyomorfalra, ezáltal savat termeltet vele. A savat termelő gyomor pedig borzasztóan rosszul érzi magát, ha nem kap második fogást. Ez nincs, ami lekösse a savat, ez egy savtultang, és ez egy beteges gyomorműködés. Magyarországon az emberek ráálltak arra, meg más országokban is, hogy pörköltekkel, ilyen csípős pörköltekkel, leveskockákkal, és erős fűszerekkel irítálják a gyomrukat. Amikor valakit megműtenek, mondjuk emésztőszer vagy gyomorműtét, azt mondja az orvos, sajnos húslevest hozzanak neki. Miért mondja ezt az orvos? A húsleves, amikor szétfőzik a húst, olyan peptidek képződnek, amik borzasztó agresszívek. A húsleves egy olyan agresszív anyag, hogy az elképesztő. Ez agresszív anyag neki támad a gyomorfalnak, és savat termeltet vele. A műtét után erre van szükség, mert a betegnek nem termelődik gyomorsava. A műtét után sok esetben több napig, de ezt orvosok jobban tudják, egyszerűen nincs emésztés. Az emésztést be kell indítani. Ezért mondja a szakember a húslevest. De szó nincs arról, hogy a húsleves tápláló volna, vagy egészséges, hanem beteggé tesz a húsleves. Hadd nem mondjam, hogy idősebb Srilla György, hogy nevezte a húslevest. Műtét utáni állapotban viszont azért mondják, mert hogy ilyen agresszív anyag. De szó nincs róla, hogy javasolnánk, akár műtét után, akár máskor a húslevest. Csak azt szeretném, hogy értsétek, hogyha valaki családban előfordul, hogy beszélgettek erről, és valaki rögtön le akar szerelni benneteket egy ilyennel, hogy hát a húslevest is adják műtét után, és akkor rögtön nincs mit mondanunk, mert hát tényleg ennyire tápláló, hogy hízlalja a beteget a műtét után. Szó nincs róla, agresszív, irritáló, betegséget okozó anyagokról van szó, és a szakmában oktatják, hogy az elbomlott, szétfőzött fehérjék mennyire agresszívak a gyomorban, és később a bélben is mennyi nitrogéntartalmú rákkeltő termék képződik belőle. Sajnálom, hogy itt tart ma, ha szabad így mondani a tudomány, hogy ilyeneket mondanak, és nem egy enyhe krémlevest, egy zöldséglevest, egy óvatosan, ugye egy fokhagymás terméket, vagy ilyesmit adnának. Amikor tehát lenyeltük a táplálékot, a gyomorba kerül, a gyomor pedig dolgozni fog. Szeretnék megint egy csodára rámutatni, hosszanti körkörös és ferde izmok vannak a gyomorban. Miért van a gyomorban háromféle izom? Mert csak így lehetséges a jellegzetes és csak egyfelé működő lefelé spirálmozgás. Megint mondhatnánk, micsoda véletlen, nincsenek véletlenek, nagyon komoly mérnöki munka izomból keverőtartályt csinálni. Ilyen nem létezik a bolygón több. Az élelmiszeriparban kizárólag keverőtartályt úgy csinálnak, hogy van benne keverő elem. A gyomorban nincs benne keverő elem, még csak az kéne nekünk. Tulajdonképpen úgy kellett megoldani ezt a rendszert, elképesztő szerkesztés, hadd tegyem hozzá, a gyomornak kell, a falnak kell kevernie, ami párját ritkítja megint, vagyis a gyomorfal úgy nevezik befűző, először befűzi, tehát lenyomja, hagymahészerűen ráviszi a nagy görbületre, muszáj, utána pedig beindítja azt a speciális idegműködést, amivel lefelé, nem fölfelé, mert az nagyon nagy baj lenne, lefelé spirálban dolgoztatja, keveri. Olyan mértékben megkeveri, hogy egyetlen négyzetmilliméter sem marad keverés nélkül. Mert keverni sem lehet akárhogy. Nem csak az egyik részét. Tehát ez egy nagyon komoly munka, idegrendszeri munka. Ha valaki túl sokat eszik, a keverőmozgások nagyon intenzívek, és elfárasztják a gyomrot. Elálmosodunk, elfáradunk, rengeteg vért igényel ilyenkor a gyomorfal. A vér a gyomorba áramlik, és ha sokat ettünk, akkor ezt a, hát van, aki akár másfél kilót is megeszik egyszerre sajnos, mondjuk nagy darab emberek, akik szeretnek enni, vagy ki van tágulva a gyomruk. És ilyenkor ez a másfél kiló ételmennyiség, ez borzasztó sok vért kíván, az agy, főleg az agyból, hogy meg tudja keverni a gyomortartalmat. Igen komoly probléma ez, az embert alvásra kényszeríti. Van egy rossz hírem, aki viszont alszik, annál csökkennek, vagy leállnak a gyomormozgások. Tehát végső soron egy öngólt rúgunk magunknak, hogy valaki sokat eszik, mert a gyomor elkezd működni, rájön, hogy ezt nem fogom bírni, főleg nem függőlegesben, vízszintesbe kényszerít bennünket, elalszunk, az elalvó ember pedig nem emészt. Innentől beindul az erjedés során pedig olyan savaggázok képződnek, amik refluxot, ugye a fekvő ember, ha tele van a gyomra, akkor gyengülni fog. Ez a felső izomzat, meg nem mondom ennek a latin nevét, nem vagyok az ilyenekben jártas, csak jelzem a gyomorszáj magyarul. A gyomorszáj nem bír sokat, a gyomorkapu viszont igen, ez, látjátok mekkora különbség van a gyomorszáj és a gyomorkapu izmai között? Van egy kis különbség volumenben. A gyomorszáj nem alkalmas teherhordozásra, csak a falat átadására a gyomornak. Ha viszont valaki sokat eszik és lefekszik aludni, akkor visszáramlik a gyomortartalom és a gyomorszájat kezdi nyomni. Ezért tiltják szigorúan a reflux betegnek, hogy vízszintesben aludjon. Sajnos háta mögé kell tenni egy párnát, azon kell aludnia, és szintén tiltják a reflux betegnek azt, hogy evés után lefeküdjön. Na most, ezt persze jó tiltani, de hát, hogyha a beteg álmosodik, vagy a refluxos ember álmosodik, akkor aludni szeretne. A régiek, tudjátok, hogy aludtak? Tudjátok jobban, mint én, szerintem. Hátradőltek, ilyen kis fotelok voltak, vagy ilyen régi, hogy mondják ezeket? Ilyen asztalosok által készített valamik. Az én nagyszüleim például megebédeltek, és akkor így, emlékszem, beszélgettünk, azt egy idő után abba hagyták a beszédet, és így hátradőltek, és lecsukták a szemüket. Aztán csodálkoztam, hogy ez most mi. Hát vidéken ez így szokás, hogy elalszanak. 10 perc múlva válaszolt a kérdésemre, semmi gond nem volt. Kialudta magát a mama? De erről volt szó. Kiment mosogatni, főzni, kész volt tulajdonképpen az egész alvás kérdés. A mostani világban egy nagy vasárnapi ebéd után elcsendesedik a család egy 2-3 órára, és aztán pedig mindenki kezelhetetlen és rossz és alkalmatlan bármire, kivéve a televízió nézést. Ezért ez a társadalom ilyen szempontból hát destruktív magatartást folytat, tönkreteszi az ember a gyomornyálkahártyát. Magyarországot az Európai Unió különlegesen önpusztító nemzetté nyilvánította, bocsánat, ezt kell mondjam, mert minden tekintetben az étkezés, a szuicid magatartás, tehát az öngyilkosságok és más tekintetben is Magyarország élen jár, és nem is, úgy tűnik nem is akar igazán változtatni. Olvastátok az új ANTS jelentést az iskolai menzákkal kapcsolatban? Tehát most megszigorítják egy picit az iskolai menzákat, és most ugye a hamburger adót is kivetették. Most a menzákon is beindul az a pozitív fejlemény folyamat, hogy a menzákon is csökkentik az élelmiszerek zsírtartalmát, a nehéz ételeket elhagyják, és hát a sócukor és egyéb kérdésekben is változások, reformok történnek. Ha nem haragszotok, én egyszer-egyszer tovább lépnék az ábráról, mert vannak olyan orvosi ábrák, amik nehezek, és abban most én nem mennék bele. A gyomor tehát tárol, kever, emészt és továbbít. 4 feladat. Visszalépek. Sav. Köszönöm. Igen, a vízivás, a pirítós kapcsán már említettem, de most még egyszer megerősítem, hogy amikor valaki vizet iszik, pillanat, akkor a víz, tehát evés közben, vagy evés után vizet iszunk, összekeveredik a víz a gyomortartalommal. Az azért baj, mert nem szabad neki ilyet csinálnia, hanem a gyomor nedvekkel kéne összekeveredni a jó emésztés érdekében. Ha viszont valaki vár 35-40 percet, sőt, evések után általában 1 órát várunk, ahogy mondtam, a gyomor mit csinál? Fölrakja a nagy őrbületre. Úgy nevezik, hogy hagymahéjszerű. Hagymahéjszerűen fölrakja az elfogyasztott ételt a gyomor a nagy görbületre. Nem véletlen, hogy a gyomrunk így van kialakítva, tehát nem szimmetrikusan, hanem középvonaltól enyhén, jól mondom? Balra, ugye? Középvonaltól enyhén balra, ugye horog alakú izmosfalú, kb. 1-1,5 liter ültartalmú üreges szerv a gyomor, ez egy cső tulajdonképpen. Azért nincs középen, mert ha középen lenne, akkor soha nem ihatnánk még evés után is. Meg kéne várni a 4-5 órát, hát szomjan halnánk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a gyomor valószínűleg több okból is, de többek között azért van a fél oldaltól kicsit oldalra, tehát nem szimmetrikusan, hogy föl tudja rakni a gyomor az ételt a nagy görbületre, majd utána a kis görbület, látjátok, a kis görbület szabaddá válik, és körülbelül az étel elfogyasztása utáni 55-60 percet követően a kis görbületen zavartalanul az elfogyasztott folyadék tovább tud haladni. Amikor evés után egy óra eltelt, akkor nem szoktunk gyorsan inni, hanem érdemes lassan, kortyonként inni. Ezeket általában is igaz, jót tesz a vérnyomásnak, hogyha nem iszunk gyorsan. Evés előtt lehet gyorsabban is inni. Evés után egy órával viszont nem, hanem kortyonként. Ez szépen, megint mondom idézőjelben véletlenül, a kis görbületen hosszanti, így nevezi a szakma, vízzel vezető csatornácskák vannak. Tehát a kis görbületen olyan hosszanti csatornák vannak, amik tipikusan arra vannak kialakítva, hogy vizet vezessenek el, mint ilyen kis lefolyók. És ezért egy fantasztikus dolog, hogy ilyen módon lehet egészségesen táplálkozni. Az emberek ezzel nem igazán törődnek ma, és nem is oktatják semmelyik intézményben, hogy mikor ígyunk és mikor ne. Azt mondják, ígyunk naponta 2 liter vizet, hogy mikor és hogyan azt nem mondják el, pedig borzasztó fontos a gyomorban, hogyha vizes a rendszer. Ti mit csinálnátok egy vizes rendszerrel? Tehát, tegyük fel, ti vagytok a gyomor meg én. Szeretnénk gyomorsavat és pepszint adni a rendszernek, és borzasztóan várjuk, hogy jöjjön az étel, a száraz étel. Eljön, de hogyan? Utána gurítják a vizet. Tele van, locsog az egész, bocsánat, csupa víz az egész rendszer, és úszik. Tehát ott az étel, és rajta a víz. Muszáj megindítani a kicsavaró mozdulatokat, ami egyébként nagyon sok energiát vesz el. Úgy nevezzük, hogy ideg erőt vesz el a gyomortól. A gyomor nagyon hamar beindítja a csavaró mozdulatokat, mert vízzel rendszerrel nem tud dolgozni. Kicsavarja belőle a vizet. Szárítja, próbálja nedvességtől megszabadítani. Viszont ez a baj, mert a víz már nem tiszta víz, hanem föloldott a víz már a gyomorból egy csomó anyagot, hiszen keveredett vele. Ezt kicsavarja, és a víz és a benne oldott emésztetlen fehérjék és egyébek tovább mennek. Azok emésztetlen részek. Azok okozzák a bélben a súlyos toxinképződést többek között, a vízben oldott anyagok, amik nem emésztődtek még meg. A gyomor szegényként mondaná, hogy várj, ne menj még el, mert még nem emésztettelek meg, de az oldható peptidek egy része tovább halad. Tehát köszönöm, hogy mondtad Attila ezt a kérdést, hogy a vízivás kérdése rendkívül fontos. Látszólag egy jelentéktelen dologról van szó, és mégis milyen előnyös. Sav, egy maximum fél órán belül már nem iszunk. Az evés előtti fél órán belül nem iszunk. Mert az már nem fog tovább menni, hanem az össze fog keveredni az étellel. Ha valaki mondjuk zöldséglevet iszik, akkor óvatosan, mert az lassabban emésztődik, a gyümölcslevek viszonylag gyorsan. A gyomorban sav termelődik, ez a sav, ami termelődik, ez borzasztóan erős, egymásfeles pH-jú sav. Ha rácsöppenne a bőrünkre, átlyukasztaná. A gyomor, hadd mondjam el, savval dolgozik. Ha ilyen sav van valakinek otthon, egy halálfejet fog találni rajta, és fönt lesz a gyógyszeres szekrényben gyerekektől távol tartandó. Mindannyiunk szervezetében bivaly erős sav van, ezért nem jó játszani a szervezettel, mert a sav kikerül onnan, és az bajt csinál. A savnak a gyomorban van a helye, sehol máshol, ott sem túl sok savnak, hanem ha lehetséges, csak annyinak, amennyi kell az emésztéshez, vegetáriánizmus. A húsevő ember sok savat termel. Benne vannak az Emberi Test című régi kiadású könyvben az ábrák, hogy amikor valaki átáll húsevésről vegetáriánus étrendre, vagy csökkent az állati fehérjéket, tehát még egyszer mondom, nem vegetáriánus könyvben, hanem normál világi könyvekben benne van, akkor mennyire csökken a gyomorsav termelése, vagyis a fekélyre való hajlama jelentősen visszaszorul. Nem véletlen, hogy a gyomor fekély, amely az esetek egy részében táplálkozási kérdés, más részében idegrendszeri stressz kérdés, a vegetáriánusok vagy vegánok körében szinte elenyésző számon alakul ki. Hozzáteszem, alapos rágás rostok, több a nyál, megint csökkenti a gyomorfekély valószínűségét, és hát aki vegetáriánus vagy vegán, és mellette még van Isten hite is, tehát vannak végső céljai, kapaszkodói, és van ima élete valakinek, akkor megtalálja azokat a pontokat, amiben tud kapaszkodni, és lelki nyugalom, magyarul, a lelki nyugalom kapcsán pedig a gyomorsav és a pepszin rendszer egészen nyugodt, békés módon tud működni. A folyadékfogyasztás viszont borzasztó fontos, tehát befolyásolja a gyomor működést. Az étkezések nem közben, között elfogyasztott víz viszont segíti a gyomor működését. Megyek már is tovább. A gyomor működését a táplálék látványa, illata, a szavak, érzések, asszociációk beindítják, vagyis mi leves helyett az emésztést szép, igényes, esztétikus terítéssel szoktuk pótolni. Mert hogy az étkezés előtti mintegy 10 percen belül az emberi agy parancsot ad a felkészülésre. A felkészülés azt jelenti, hogy a gyomor sósav termelő sejtjei felkészítik a gyomorsavat, persze még nem termelik meg, csak felkészülnek rá, klór, stb. A pepszin is elindul, felkészül. Amikor valaki érzi az étel illatát, biztos voltatok már így, érzi az illatokat, a gőzöket, indul a terítés, ez egy fontos előkészítő művelet, tehát nem odavágjuk az ételt az asztalra terítő nélkül, amikor csak lehet, szép, színes, akár egy kis virág. Én tudom, hogy általában ünnepkor szoktunk ilyesmit csinálni, és mondjuk hétfő reggel, kinek van kedve, abroszon és virág mellett reggelizni, muszáj menni a munkahelyre, de ez rajtunk múlik. A hétfő is egy nap, egy fontos nap is, és ezzel a saját szervezetünket is megtiszteljük, és a Jóistent is megtiszteljük azzal, hogy még a legkisebb és legjelentéktelenebb reggeli étkezéseket, vagy déli vagy esti étkezéseket is megtiszteljük, egymást is megtiszteljük vele, azzal, hogy megterítünk. Egyáltalán nem mindegy, bocsánat, milyen színű az abrosz, milyenek a tányérok. Ezek gyermekeknél főleg. Gyermekeknél megtanítják az étkezés kultúráját, a normális emésztést. Ha valaki csak lerohan, mi férfiak szoktunk, dolgozunk, számítógép, laptop, ebéd, lehet menni ebédelni, és leülünk és bekapkodjuk. Nagyon nem jó dolog, nem tudtunk felkészülni, a szervezet nem tudott felkészülni, nincs igazán sósav pepszin felkészülés, az egész emésztőműködés más. Ezért nyugodtan gyakoroljátok, hogy itt is az evések előtt 5-10 perccel már gondoltok az étkezésre. A sorbanállás, ha szabad így mondanom, egyfajta felkészítést jelent az étkezésre, hiszen az ételek ízét, illatát már szinte érezzük. Nos, megyek már is tovább, az idő az halad. A gyomor nem emészti meg önmagát, mert saváló bélése van, és a stresszek, illetve a rossz táplálkozás a gyomorfal vérkeringését befolyásolja, problémákat okoz, fekély kezdeményeket alakít ki az epe. Az epe a zsíremésztésben játszik óriási szerepet. Az epe révén tisztul a máj, Szabó Attila fog beszélni majd szerdán a tisztításokról. Ha tudtok, mindenképp gyertek el arra is, de gondolom, hogy fogtok minden előadásra jönni, hiszen ezek úgy összekapcsolódnak, ezek a témák. A bél és a máj tisztítása is fontos kérdés. Ez lesz majd ennek a mai témának, ennek a folytatása és hozzakapcsolva a témához. Az epe egy nagyon fontos külső elválasztású mirigy, ugye a máj külső elválasztású mirigy, endokrin, exokrinmirigy, és ez az epe, ez tisztulást is jelent, és zsír emulgálást is jelent. Akinek epe problémái vannak, ugye a zsíradékot rosszul emészti, hogyha az epe pang, akkor a pangó epében kiskövecskék, kristálygócok alakulnak ki, és epe kövesség jelenhet meg. Ezért az étkezés rendszeressége fontos, és a zsíradékot nem sokat, de minimálisat használunk, tehát nem zsírmentesen vagy nem olajmentesen étkezünk, hanem egy nagyon picit használunk a diófélékből is, az epe működést segíti. Egyébként a grapefruit is, tehát a keserű ízű anyagok is segítik. Ha valaki bőjtől vagy lébőjtől, akkor ugye megszokott a lébőjtökbe beiktatott keserű ízű anyagok, tehát például a grapefruit leadása, vagy citrusfélék, narancs leadása, ami az epe működés egy tisztító hatással nagyon szépen be fogja indítani. Szervezetünk, emésztőrendszerünk kulcs központi szereplőjét látjátok az ábrán, ez pedig a pankreás, vagyis a hasnyál mirigy. Óriási a tűrőképessége, erősebb, mint a gyomor. Elképesztő tereket visel, de egy ide után bedobja is a törőközhőt, nem tehet mást. A mai emberek körülbelül 40 éves korukig annyira elhasználták a hasnyál mirigyüket, mint régen egy 65-70 éves ember. Tehát kétszer gyorsabban öregszik ma a hasnyál mirigy, mert elképesztően sokat tornáztatják. Cukrászdában járnak az emberek, sok zsírosat esznek. A régiek is ettek szalonnát, tudom. Ezzel a szalonnát nem írjuk alá egyáltalán. Viszont a régiek, amikor mozogtak, akkor a hasnyálmirigyet mindig is teheremendesítették, mert a cukorbetegség egyik legfontosabb ellenszere a test, a rendszeres testezés, a testmozgás, ami elosztotta a szervezetbe a zsíradékot, és a hasnyálmirigynek nem volt annyi munkája, mintha valaki mondjuk ülő munkát végez, és emellett terheli a hasnyálmirigyét. A hasnyálmirigy a lugosításba szerepet kap, bikarbonátokat termel, amilázokat, lipázokat teljes enzimrendszereket, tehát fehérjebontó enzimeket is. Tehát szénhidrát, zsíradék, fehérjebontás is jelen van. A hasnyálmirigy ezeket végzi. Mi a hasnyálmirigy státusza még? Feladata. Vércukorszintbeállítás, tehát lugosítás, vércukorszintbeállítás, teljes emésztés befejezése a bélnedvekkel együtt. Ez három műszak, ez három státusz. Tulajdonképpen a hasnyálmirigy elképesztő munkát végez, és ezért a kettes típusú cukorbetegség megelőzése az étrenddel, testmozgással, ez a kettő legfontosabb, ezzel érhet el a legjobban. Aki kevesebbet eszik, fogyni fog? Szeretném megkérdezni. Aki kevesebbet eszik, fogyni fog? Magyarországon az emberek 30-35%-kal többet esznek, mint amennyit kellene enniük. Aki csökkenti az étel elfogyasztásának, az étel mennyiségét, amit elfogyaszt, az fogyni fog egy picit, majd beindul a rezisztencia, és visszahízik, vagy megmarad a súlya. Egyébként fogyni nem könnyű. Hát a fogyókúrázók azzal küzdenek, hogy kevesebbet esznek, és mi történik velük? Fogynak egy picit, aztán megáll. Aztán megint valamit csinálniuk kell, vagy többet mozogni, vagy még kevesebbet enni, hogy ez tovább folytatódjon ez a súlyvesztés. De ezt hadd mondjam pozitív értelemben, hogy ha elkezdünk kevesebbet enni, nem fogunk lefogyni, ezért mindenkinek szerintem valahol kötelessége megállapítani azt az ételmennyiséget, aminél többet nem célszerű enni, mert minek? Ettől még lehet jó ízűen enni, és jól, tehát jókat enni, nem azt mondom, hogy nem, csak nem kell falni, nem kell sokat enni. A kevesebb étel nem effektív fogyaszt, hanem beállítja a testtömeget normál optimumra, és tehermentesíti a hasnyál mirigyet. Itt látjátok az epekövességet, ugye attól függ, hogy az epekő hova szorul be, hogy milyen probléma alakul ki. Jó ezt megelőzni, szója lecitin, illetve extra szűz olajok, rendkívül megolajozzák, serkentik az epe működést, hogy segítik helyesebben. A lecitin ugye oldatban tartja a koleszterint, az extra szűz olajok pedig segítik a kenést, úgymond, ezeken a részeken. A vékony bél fejezi be az emésztést, és a felszívódás megindul. A vékony bél nedvek ezt a munkát elvégzik, mind a fehérjék, mind a szénhidrátok, mind a zsiradékok lebomlanak, és a vékony bélben felszívódik minden. Mindeközben etetjük a 10-14. Számú bélbaktériumokat, mert ők ott azért vannak ott, mert a képződő termékekből táplálkoznak. Ők ilyen hasznosítók. Bélbolyhokat látjátok, legfontosabb szervünk szinte, hasnyálmirigy út és a gyomor után. Nagyon komoly felületük van, mint egy közel egy fotballpálya. Nagyságú, elképesztő, kétszeres, tehát kétsoros. Akárki is alkotta az emberi testet, semmit nem bízott a véletlenre, olyan mértékű felületet rakott bele, hogy minden föl tudjon szívódni, aminek kell. Akinek felszívódási zavarai vannak, az vagy genetikai persze, de sok esetben egyszerűen iszapszerű képződmények rakódhatnak fel a bélben, és ezek gátolják a felszívódást. Képzeljetek el egy búzatáblát, ami nedves, és úgy ringatja a szél, és képzeljetek el egy búzatáblát, olyan hatalmas zivatar, után ilyen saras, ilyen iszapos az egész. Most ez a különbség a tiszta, a jól működő és a nem jól működő bél működés, a bélrendszer között. A bélbolyhok. Minden egyes bélbolyhónak van, látjátok, piros és kék színű ere. Tehát vannak oxigént és friss tápanyagot szállító erek, és vannak a fáradt vért szállító erek. Minden egyes bélbolyhóban ez benne van. Nagyon professzionális és komoly működést folytatnak. Mennék is tovább, enzimek, mint egy kis borotva pengék, látjátok? Pengék vágják ezek az enzimek, ezek hasítják a tápanyagokat, és így képződnek az egyszerű anyagok, és itt van kinagyítva a bélbolyhokból egy. Így néz ki egy bélbolyhój, és így lélegzik tulajdonképpen a bélbolyhój, és koncentráció, különbség és egyéb érdekes fizikai folyamatok kapcsán a felszívódás elkezd megindulni. Kapilláris jelenség, egy nagyon komoly fizikai jelenség, amin a felszívódás alapul. A transport. A transport folyamatok, hogy jut át a bélfalon valami, ez is egy olyan többszintű és bonyolult rendszer, amit még a mai napig is alig ért, vagy hát nem teljesen ért a szakma. Ugye van a passzív és az aktív transport, ebbe sem megyek bele. Minden tápanyag a maga módján át fog jutni a bélfalon, és intelligens módon fog hasznosulni. A vastag bélben a víz visszaszívódik, és a bélbaktériumaink pedig termelik a vitaminokat, amik egy része fel tud szívódni. A szakma azt mondja, hogy B12 hiány alakul ki a vegánoknál, mert hogy a bélben ugyan képződik B12, de az már későn képződik, azt mondják. Nem tud felszívódni. Hát kiderült, hogy ez igaz azoknál az embereknél, akiknél rossz a kolonizáció. De korábban beszéltem a kolonizációról, vagyis egészségesen élő embernél, akik rostban gazdag táplálkozást folytatnak, sokkal korábban elszaporodnak a laktobacilluszok és a bifidók, mert ott a rost. Azon szaporodnak. A húsevő fehérlisztes táplálkozásnál a vastagbél, a vékonybél késői és a vastagbél szakaszban már olyan helyeken tudnak elszaporodni, ahol már nincs igazán érdemi felszívódás. Ezért az egészségesen táplálkozó embernél, ha szabad így mondanom, a bélflóra korábban indul el, ezért megtermeli a B12-t, persze egyén válogatja, hogy mennyit, és fel tud ennek jó része szívódni. Tehát a kulcs megint abban van, hogy a B12 termelő laktobacilluszok hol tanyáznak éppen. A vegán táplálkozás esetén sokkal korábban, mérhetően korábban elszaporodnak, és ott dolgoznak. Mivel olyan a kémhatás egyensúly, hogy már a vékony bél korábbi szakaszában is jó kedvel tudnak ott élni és dolgozni. Ahogy mondtam, Attila fog beszélni a mitől kell megtisztulni kérdésről, béltisztítás kérdéséről, nagyon komoly, bonyolult kérdés, ezt is jó megérteni. A hasznos flórákat látjátok itt, akik megtisztítják a bélfodrainkat, bélbolyókat, tiszta, átjárható, egészséges bélműködést hoznak létre. Divertikulózis, beteg, illetve elvékonyodott bélrendszer hajlamos a divertikulómokra. Mitől vékonyodik el a bélfal? Mitől vékonyodik el? Ha nem dolgozik. Hát az is izomzat. Az izomzat akkor izmosodik, hogyha dolgozik. Hogyha valaki rostosan táplálkozik, a bélizomzata vastagabb, erősebb vérből lesz. A fehér termékeket, rost hiányosan élő salátákat, abszolút nem fogyasztó, vagy agyon főzött módon fogyasztó embereknél sajnos elvékonyodik a bélfa székrekedés. A székrekedés és a képződő gázok ennek kapcsán elvékonyítják a bélfalat. Az elvékonyodott bélfal hajlamosabb lesz a tágulatokra. Zsákutcákat hoz létre, ahol karcinogén gyökök alakulnak, illetve telepednek be, amik később gombásodáshoz, illetve vastagbél problémákhoz, akár rákhoz is vezethetnek. Itt látjátok a keresztmetszetben a kitágult, illetve elvékonyodott, sőt, gyakorlatilag a kiszakadás szélén álló divertikulumot. Óriási gond. És látjátok, hogy a székletben megy oda? Sajnos. És ez nagyon nagy baj. Mert az egy zsákutca. Onnan alig lehet kihozni azt. Bőséges folyadék, rostban gazdag étrend, tisztítókúrákkal a divertikulumokat meg lehet tisztítani. De hogyha valaki így él mondjuk 30-40-50 évig, és aztán csodálkozik, hogy vastagbél problémái vannak, ne csodálkozzon, mert micsoda kemény dolog, ugye? Évekig ott áll valami karcinogén dolog, és meddig lehet azt kívánni, hogy ott ne alakuljon ki semmi? Ugyanez oldalnézetből. És ha megengeditek, az időm szerintem már lejárt, lesztek szívesek majd jelezni nekem, hogyha teljesen vége van az időm, szerintem az időm lejárt, egészséges vastagbelet látjátok, felszálló, haránt leszálló ág, szigmabél. Egészséges, erős, izmos, vastagbél, így néz ki. Beteg vastagbeleket láttok, inkább a következő ábrám. Tehát kitágult, elvékonyodott, túltáplálkozás, székrekedés, aztán görcsös, ideges típusú, vizsgaláz és egyebek, görcsös, esetleg valamilyen bélbetegség, krón vagy más betegség esetén is befűződések alakulnak ki, és gyulladások, vagy bélsérv, leszakadt, illetve hát látjátok, hogy kötőszöveti gyengességben szenvedő, tehát születetten kötőszöveti gyengességben szenvedő embereknél a túltáplálkozás azért is probléma, mert túl sok salakanyag kerül a bélbe, ez nem bírja el, és félelmetes betegséget okozhat egyébként mindez. A krónbetegség röntgenfelvételétől most eltekintünk, mert szerintem a sötétségen kívül semmit nem fogtok látni az ábráról. Viszont a bélrendszer görcsös összehúzódásáról egy drámai ábra, egy grafika inkább, ahogy a bélrendszer össze van kötve az ember idegrendszerével. Az ideges, nyugtalan, szorongó ember bélrendszere mozgásban van, és tehát befűződések, ilyen kis görcsök jönnek létre, ami akár a bél elzárodáshoz is vezethet. A béltisztító és rostdangazdag kúrák tágítják, egészségben tartják egyébként a bélrendszert. Szorongás esetén szintén fontos az egészséges táplálkozás. A rost szegénység pedig az itt olvasható aranyér, viszerek, bélrák, bélpolipok, agyvérzés, tehát még a szív- és érrendszeri betegségekkel is összefüggése van. Van egy érdekesség. Az EPE, ha már az EPE-nél tartok. Tudjátok, hogy az EPE termelődését mi segíti? Sokáig azt hitték, hogy az olaj. Tehát, hogy a zsíradék, vagy a korábban említett keserű ízanyagok. Utóbb egy kutatás, épp nemrég olvastam, kiderült, hogy ha valaki olajat eszik, nem, sok esetben nem termelődik EPE még önmagában, hanem a rostok képeznek egy anyagot, aminek hatására az epe elkezd működni. Tehát a rostok és a minimális zsiradék együtt egészséges epe működést hoz létre. Rost hiány esetén viszont az epe kő kialakulhat. Tehát hiába eszik valaki zsírosan, a rost hiányosan táplálkozik, az epe kő kialakulhat. Megyek már is tovább. A vastagbélben vízvisszaszívás, vitamintermelés, rostok szerepéről sokat beszéltem. Nyomelemi ionizáció. Aki fogyaszt inulint, hallottatok-e már az inulinról? Az inulin egy olyan anyag, ami csicsókában, cikóriában, hagymafélékben, banánban, almában is van egy kevés található. Ezek az anyagok, ezek szaporítják a hasznos flórát, és a kalciumot ionizálják, vagyis, ha hiszitek, ha nem, még a vastagbélből is van mérvadó kalcium-magnézium-cinkvas felszívódás, amit a szakma eddig nem ismert. Azonban ez csak úgy történik meg, hogyha valakinek jó a bélflórája, megint a bélflóra. A bélflóra ionizál, és az ionizált kalcium fel tud szívódni. Csontritkulást bélflóra helyreállítással lehet kezelni, mert a bélben a laktobacillus és bifidobaktérium ionizálja a kalciumot és a magnéziumot, meg az egyebeket, mangán, szintén fontos a csontoknak. Az ionizált nyomelem pedig átjut a bélfalon. A nem ionizált viszont nem. Ezért javul a csont állomány is. Jelzem, mondják, hogy hát vegetáriánus, vegán populációknál hát csontritkulás, kálciumhiány. Hát megint itt a válasz, amiről nem tudtak sokáig, hogy az ionizált kálcium, tehát kétszer hasznosít. A vegán ember kétszer hasznosít, egyszer felszívja a vékonybélben, amit kell, majd a vastagbélben ionizál, és még egyszer felszív. Húsevőknél általában sajnos ez kisebb mértékben játszódik le, mert a rothadás, bocsánat, ezt kell mondjam, így nevezik. A bélben ezek a termékek, ezek borzasztóak. Attila fog beszélni a hashajtás, béltisztítás, beöntés, bélmosás kérdésköréről. És az emésztőrendszer működés zavarain belül szeretném megemlíteni a gyomorsav túltengést, gyomorsav alul működést. Melyik a rosszabb? Túl sok vagy a túl kevés gyomorsav? Hát egyik sem jó. A túl kevés viszont talán még rosszabb, mint a túl sok, mert az bélfertőzéshez is vezethet, sajnos. Kolitis, krombetegség. Ha megengeditek, a fekély, a következő ábrám itt mutatja, fekélykezdemény, látjátok, fekélykezdemény és mélyülő fekély. Ott van benne már a sav, és ebbe ugrik majd fejesta, helikobakter pylori, amely tovább mélyíti ezt a problémát. Kólafélék, energiaitalok súlyos emésztőrendszeri károsodást okoznak, és a májra is kedvezőtlenül hatnak. Vörös húsok, tehát az előbb említett cukros, szénsavas italok, és az itt említett vörös húsok óriási problémát okoznak. A vörös húsokban lévő vér és zsír, illetve erős fehérje együttesen vastagbél polipok, rákbetegségek valószínűségét fogja növelni. Szeretném végezetül a szájnyelőcső és gyomorbetegségek rövid, nagyon rövid diétáját felsorolni. Ugyanez nincs benne a programban, de gondolom érdekel benneteket, hogy hát ne csak anatómiát tanuljunk ki most, vagy erről gondolkodjunk, hanem valami konkrétumot is halljunk. Amikor valakinek szájüreg nyelőcső betegsége van, folyékony pépes ételeket készít, főzelékfélék, gyümölcs és zöldségfélék, rost, szegény gabonafélék. Nem fehér liszt, hanem zab és köles. Tehát nem fehér lisztet használunk, amikor rost, szegény gabonáról beszélünk. Akinek fekélyes nyelvgyulladása van, vagy bármilyen fekélyes jellegű probléma a szájban, ne felejtsétek el, a savanyú káposzta leve elképesztő. Ugye U-vitamin és mások vannak benne, amelyek rendkívüli hatásúak. Alma reszelék. Reszelt almát kell csinálni, és nem a levét isszuk. A reszelt alma pépjét, tehát magát a reszeléket szájban tartjuk. Elsődleges gyógyító hatása van. Minden nyelv, nyelv körüli, szájnyálkahártya problémára. Savanyú káposztaleve és alma reszelék pépje, ugye ezt írja is a dietetikai szakma. Valamint B1, B2 és egyéb hiányok miatt a B-vitaminokat pótolni kell. Nyelőcső gyulladás esetén 1-2 napig tartó táplálék megvonás, fontos, hogy tudjon gyógyulni. Enyhébb esetben pépes fűszerszegény ingermentes burgonya, rizs, zöldségpüré. Mivel a rizs nem lehet barna rizs, sok esetben fehér rizs, illetve a fehér rizset, ha zöldséggel keverjük, akkor az rostban gazdag. Senki ne ijedje meg, ha fehér rizst mondok, nem szoktunk fehér rizst tenni. De hogyha zöldséggel keverjük, akkor a zöldségben már van rost. Ennek ellenére mi nem fogyasztunk általában fehér rizst. Ha valaki beteg, vagy súlyos állapota van, akkor viszont a túl sok rost mit csinál? Irritálhat, és ez rossz lehet, ezért inkább én a krumplit javasolnám, és a zöldségféléket főszabályként reflux esetén, akinek refluxa van, ugye hányinger, émeig és érfájtalanság, stb., következő javaslatok ajánlhatók. tejfogyasztás abbahagyása, állati fehérjék csökkentése vagy teljes elhagyása, nagyon sokat jelent a refluxbetegnél. Már a tejnél javulni fog az állapot egyébként. Ecet, mustár, fűszerek, torma, hagyma, héjas és csípős ételek kiiktatása. Nem jó a refluxbetegnek. Ezek az ételek nem jók. Friss kenyér helyett szikkadt pékáru, erről beszéltem. Kásák, hát régen zabnyáknak hívták, de ez borzasztó az a kifejezés szerintem, zabnyák. Mondjuk azt, hogy zabpuding sokkal szebb, nem? Zabpuding, rizspuding, általában az ilyen típusú pudingokat, tehát megfőzzük és turmixoljuk ezeket az ételeket, tehát ezeket a főtételeket, gyümölcs-zöldség párolva, nyers gyümölcsöt és zöldséget, aki refluxbeteg, ritkábban inkább enyhén párolva adjuk, a gyümölcsöt pedig héj nélkül, de nyersen természetesen lehet óvatosan adni. Aki refluxbeteg, a reflux ugye azt jelenti, hogy a gyomorból a sav följön. Egyszeri nagy étkezések kerülése, lefekvés előtt 2 órán belül nem étkezünk, de ezt a 2-t ezt inkább 4-re variálnám, vagy változtatnám, tehát minimum 2, de általában 4. Csokoládé, vöröshagyma, fokhagyma, alkohol lazítja a nyelőcső záróizmát. Vagyis hajlamosít a refluxra. Csokoládé, vöröshagyma, fokhagyma, alkohol. Aki súlyos refluxos, a hagymafélékkel óvatosan bánjon, esetleg párolt formában. Fehérjetartalom viszont enyhén növelhető, ugye az a záróizmot feszesebbé teszi. Citrusfélék, paradicsom, kávé, szénsavas italok károsa és fejpárna. Ez a reflux betegségre való diéta, amit szoktak javasolni. Gyomorhurut, és ezzel zárnám, gyomorhurut esetén a gyomor nyugalma miatt 24 óráig nem kap enni a beteg, majd 24 órán belül folyadék és elektrolit pótlás, ugye a hányás miatt. Hát rizspuding, úgy mondom, rizspuding, burgonyapüré, zöldségleves, jó sok párolt zöldséggel, pirított, kétszer sült, tehát zsemle, gabonakeksz, általában zappehelylisztből, pirított, illetve igen, pirított zsemle mellett zappehelykeksz, nagyon sokáig rágva, harmadik naptól pedig almadiéta. A gyomorhurutban az almadiéta segít, hámozott alma reszelve, és ahogy mondtam, nem annyira a levét, hanem a pépjét, ez szájban is, és gyomorban is sokat segít, szikasztott pékáruval. Zsírfűszer és rost szegény étrendet szoktunk javasolni. Ha valakit érdekelne azért, hogy gyomorsav túltengés, a gyomorsav alul működés, alultermelés esetén milyen javasolt, jó tudni ugye, hogy a pörkanyagok, tehát a füstölt pálcolt anyagok, ételek és a sütött, rántott ételek nem javasoltak, állati fehérjék nem jók sav túltengésnél. Savcsökkentő élelmiszerek, dió, nagyon fontos, a dió savcsökkentő. Kétszer sült burgonya, dió, magyaró, mandula. Savat csökkentik a gyomorba. Akinek savhiánya van, paradicsom, citrom, gyümölcsleve fogyasztása ajánlható. Fekete teja és forró ételek, nem, fekete kávé, teja és alkohol károsak. Sav hiány esetében is. Köszönöm a türelmeteket. Nagyon pici engedélyt kaptam arra, hogy kicsit tovább tarthatom, mert ma nincsen egésznapos túra, és a téma is, ugye ez azért fontos volt, legközelebb majd egy kicsit kevesebbet időt fogok beszélni. Van esetleg bármi kérdésetek? Én azt hiszem, le is zárnám az elméleti részt, tehát emésztőrendszeri kérdés volt. Próbáltam összeszedni, és viszonylag hát lendületesen elmondani, amit csak lehetett. Van-e bármi kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban? Tessék. A paradicsom nyersen érdekes nem. U-vitamin van abban is, viszont ahogy már sűrített paradicsomból dolgozunk, azt már megérzi a gyomor jobban. Kedvesek, egyébként a paradicsomban lévő likopin és egyéb színanyagok rendkívül egészségesé teszik a paradicsomot. Az egyik legolcsóbb színanyagforrás a paradicsomlé. Én azt hiszem, hogy amit szerettem volna, azt elmondtam. Ha szabad hozzátenni, nemrégiben, hát én valamilyen szinten termék vagy élelmiszerfejlesztéssel is foglalkozom, a Budapesten működő Corvinus Egyetem, ez a volt Kertészet Egyetem, illetve a KÉKI, a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézettel vagyunk kapcsolatban, és új élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek fejlesztésével is foglalkozunk. Ez együttműködés, ez egy több éves együttműködés, és talán már sokan tudjátok, hogy megjelent egy olyan prebiotikus termék, amit úgy nevezünk, hogy biocsicsók a sűrítmény. Erről nem beszélek hosszan, csak annyit jelzek, hogy van, megjelent. Ez egy olyan termék, ami szaporítja a bélben a laktó- és bifidobaktériumot, de semmi más nem szaporít. Szelektív táptalaj, prebiotikum. Ez nem túl jó ízű, óvatosan fogalmaztam, nem túl jó ízű ez a biocsicsokas sűrítmény, viszont izgalmas hatása van, tehát Ez a nem finom, de egészséges kategória jelenleg. Szándékosan nem édesítjük, nem ízesítjük, ez így, ahogy van, ez egy úgy nevezik, hogy laboratóriumi modellanyag. Az egyetem azt mondta, hogy felejtsük el, ne is forgalmazzuk, mert ezt senki nem fogja megenni. Viszont a hatása az frenetikus. Enyhén puffadást okoz, mert hidrogén széndioxid gázt képezhet. Csak jelzem, valaki szeretné kóstolni, szívesen felbontok egy üveggel, akár reggelikhez is, mértéktartóan. Volt egy kedves barátom, aki nagyon, neki ízlett például, és én evőkanállal kezdte enni. Utána a szabadságot kell kivenni másnap, sajnos, vagy még aznap, délután nem tudott menni sehova, mert meghajthat, ha valaki sokat eszik. Mokkáskanállal leszünk belőlem. Ennek van egy szilvalekváros változata is, amit szintén megjelentetett a KÉKI, a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, és ha valakit érdekel, akkor tökmaglisztet, szezámlisztet, illetve hát ezek valamilyen keverékét, a reggelikhez én szívesen körbevinném majd, ez egy új élelmiszer, ami nem más, mint a hideg sajtolás után visszamaradó tökmag pogácsát turboöröltetjük, és így gyermekek, várandósok és mások számára nagyon jó értékű, nagyon magas ásványanyag tartalmú tökmaglisztet állítunk elő. A tökmagliszt fehérje tartalma csak jelzem 55%, ez elképesztő, a pulyka mellé 25%. Tehát hogyha össze kéne vetni egy húsfélével. Tehát ez nagyon értékes, nem kell sok belőle, műzlikhez, fasírtokhoz. Valakit érdekel, nálam tud érdeklődni. Ezek általában a bélműködés serkentő, egészséges, jól felszívódó anyagok. Azért bátorkodtam hirdetni, mert talán, ha nem beszélek róla, akkor nem is fogtok erről tudni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és Attila hirdeti akkor a további programot.